Jó, mert mire végigérünk, nem lesz majd levegő. Jó, tehát akkor a harmadik versnaptól folytassunk.
Dicsérhetünk téged most énekben. Add, Urunk, hogy minden a te dicsőségedre történjen ezen a mai estén. Köszönjük neked, hogy ide érkezhetett ige hirdetünk, és kérünk érte, hogy te szólj rajta keresztül. A te igéd legyen az, amely hangzik itt hozzánk, és az legyen az eleven élő ige számunkra. És kérünk magunkért, Urunk, az ige hallgatóiért, hogy tényleg nyitottan lehessünk a te szabad előtt, és ha tudjuk elfogadni mindazt, amit te mondasz nekünk. Könyörgünk, Urunk, hogy munkánkat közöttünk legyél itt velünk. Ámen. Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit itt a régi sorozatunk első alkalmát. Meg a sorozatnak a címe Dicsőítők és gúnyolódók és dicsőítők, Jézus és a világ, és hát az ige hirdetője Győrti Mihály lesz. Nem kérem őt, hogy mutatkozzon, mert sokan ismerik a testvérek közül, meg tavaly is volt itt egy biblia óra alkalmon, de lesz lehetőség esetleg beszélgetni vele, hogyha valaki nem ismerné őt, és akkor most itt a lehetőség, hogy megismerje. A sorozatunkat a szokott rendben tartjuk, tehát szeretném kérni a testvéreket, hogyha készültek versekkel, felolvasásokkal, énekekkel, vagy bizonyságtétellel, akkor kérem, hogy osszák meg velünk most.
De sok bánat tűnne meg, és de sok áldozat a testet hallanát, hogy megbocsátok. Megállna a síró szemek könnye, patakja, ha mindenki tiszta szívről megbocsátanak. Ez a világ nagyon beteg, sírva kiált, pedig tudós, nagy emberek gyógyítgatják. De hiába, nem szűnnek a sóhajtások, mert nem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. nemzetek zúgnak, itt, ott ki is törnek, vért adnak inni ezen szomjas földnél. Miért vannak a szántónföldön szétszó csírok? Ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Nagy emberek bíznak szebb és jobb jövőben. Szebb gondolat él az emberek szívében. Most megbocsátok, mit hoztak az új századok? Most sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Vészmadarak röpködnek a levegőben, tüzet szórnak zöld mezőre, legelőre. Íme rommá zúzattak a nagy városok, ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Úgy vágyom e szó után, de mind hiába. Ellenség lett apa, fiú, anya, lánya. Miért meg annyi házassági elvállás? Ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Így kesergek, s feljutok a Golgotára, rátekintek a középső keresztfára. Ki rajta függ, azt üzeni ki hozzátok. Jöjjetek mind én hozzám, én megbocsátok. Örömönben átölelem a keresztfát, megismerem rajta az Isten szent fiát. Én Jézusom, ezer szóért hálát adok. Most már én is mindenkinek megbocsátok.
Túrmezei Erzsébet, Krisztus követése. Városokon áll, falvakon által ott halad ő, és telve csodákkal a levegő. Mert szögdel a sánta, vakok újongnak a napot látva. Néma ajkon is örömdal zendül, halott lép elő hideg verendül. A csodatevőt kíséri, amerre megy, lépdel a lába, betegek ezerje. Tudul a nép, hogy álmodjon, lásson, Úr a halálom, Úr elmúlásom. Nevét a hír is szárnyra kapja, tanítványai csapatja boldog, hogy benne Urára tekinthet. Úr szereti mindet és vezeti mindet. Galilea télő ege alatt, Isten fia halad, halad, halad. Valakit ott a koponyák hegyére kísér a nép, száll sebből csorga vére. Ostor megtépte, vállán durva fából nehéz kereszt. A tömeg zajol, bámul, gőgös, gunnyal farizeusok nézik, vad poroszló, hogyan sújt rajta végig. Körültekint. A lázas két szeme, mintha keresne, mintha kérdene, hányan vele, és hányan ellene. Hányan vele, fenn a kereszt alatt, a viharvert könnyes árva kis csapat, a tanítvány, akit szeret vala, néhány asszony még, zeng a karddala, hideg közönnek, hahutázó búnnak, fekete földre, véres cseppek hónak. Mit védkedett, hogy így kell halnia? Szenved, szenved az Isten fia. Szenved, szenved az Isten fia. Ő ment az úton, hátra nem tekintett. Életet mentett, égi magot hintett, s bár százak, ezrek léptek a nyomára, tudta, hova ment. Fel a Golgotára. Tudta, hányan maradnak el mögötte. Azt kérdezik csak, uralkodni jött-e? Hanem hát vissza, rettelve, ijedve. Szenvedni vele kinek volna kedve? Tudta, hogy fenn, fenn a kereszt alatt csak egy viharver, árva kis csapat. Csak annyi lesz az, aki megmarad. Isten fia halad, mégis halad, ma is. Napfényen, viharon keresztül, vad tengeren és hívó szava rendül. Élő tengeren járó Péterek, hány riad vissza, tovább nem merek. Pedig tovább nő a főpap elébe, hol rágalom tőrét döfik a szívébe. Ki vele jár, viharzó tengeren, hány mondja most gyáván, nem ismerem. Tovább, tovább, kereszt gyalázatát hordva kiírja Golgotát. Könnyes árva viharver csapatnak, oda pálmát és koronát adnak, fehér, hótiszta angyal sereget. Kitárulnak a tündöklő egek, újjongva zeng a örök háláének. De hányan lesznek, akik odaérnek?
Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek, rá egy testvért és tartalmat. Szolgáltunk egy jó pár esztendőn keresztül, Sámsonháza, Vuszfalva, azután bekapcsolódott még Salgótarján is. Hát volt egy kis közösségünk azért, hogy megismerjük minél jobban Krisztust. Minden péntek díj után egy-egy helyen egybe gyűltünk, hogy imádságba, énekbe, el miért az igaz szobába bátorítást nyeresünk a szolgálatba. Egy alkalommal a püspök urak azt állapították meg, hogy katasztrofális lelki pásztorunknak az élete. Van a saját életen, és ezt Mihály testvérem is elmondta, a saját életünket tekintve valóban a katasztrófa ott van. De mégis azt tapasztalhattuk, hogy Isten szeretet, Isten kegyelme még nagyobb ennél a katasztrófánál. Igaz, hogy nem vagyunk Pál apostol, akinek az életében nagyon sok minden volt, de egy bátorítása volt, ami nekünk is bátorításunk lehet, Isten kegyelme. Mert minden nyomasztó teher fölött hallhatta az Úr szavát. Elég néked az én kegyelmet, az én erőtlenség által jut a céljához. Testvérek, akik itt voltak alkalman, amikor az évet bezártuk, akkor egy lelkipásztor testvérem két igét idézett, amely elhangzott minden alkalommal, amikor zártuk és nyitottuk az esztendő lelkészi jelentésemben. Az egyik ige kinyílott most előttem, és ezzel köszöntöm szeretettel testvéremet. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert megfogjuk, tehát irgalma, minden reggel megújjuk, vagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Én azt gondolom, hogy így mondhatjuk el, Mihály, veled együtt azt, hogy szeret az Úr minket is, és téged is. Mert szeretné, hogy hangozzék az igének a szavad, minél többre megismerhessék Krisztust. Én úgy gondolom, hogy ezért gyűltünk most össze, gyűlt bennünket Isten össze négy estén keresztül, hogy megismerhessék minél jobban az Urat, mert szeret az Úr bennünket, de nem csak bennünket, hanem minden ember testvérünket. Én örülök annak, hogy két ifjú testvér is van itt közöttünk, akik hirdetik az igét, hogy a reménységünk az, hogyha levesszük, lezár az életünk, és az Úrhoz megyünk, akkor lesz utánpótlás, akik hirdetik az Urat. Újra olvasom az igét, szeret az Úr, azért nincs még végem, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújult, nagy a te hűséged hozzám, Uram. Áldjuk és magasztoljuk az Urat, és én azt hiszem, hogy köszönhetjük a testvéreknek szeretetét, imádságait, amelyekben hordoztak bennünket, és mi is hordozunk egymást. És áldja meg szolgáltatókat, hogy életet szeretnék.
Ó, jó Salgos, ó, édes szenvedő szeretet,
Én nem bírom el a kicsi keresztemet. Engem a kicsi tűzszúra, a kicsi halal a sebes, engem a kis szenvedési kereszt falra fegyek. Én a kicsi kereszt alatt és össze roskadok, panasz előttet, panaszra hallgatok. És te meghallgat, italról ölelő kétkarod, Uram, többé védkezni nem akar. Jézusom, bocsolod meg gyengeségemet, fordíts felém a keresztül jóságot szemedet. A szent fejedre a kegyesen lehajtod, megnyugszok, legyen úgy, ahogy te akarsz.
Több teljes bizonyságtétel, vagy akár ének. Akkor énekeljük a Halleluja énekes könyvből a 153-as éneket az ige hirdetésre készülve. Kaptunk ki néhány példányt, hogyha valakinek esetleg nincs ilyen Halleluja énekes könyv, akkor megtalálható a Pongasztalnál legyőténél.
Köszöntöm a kedves testvéreket a Bőti Evangélizációs sorozaton. Szóval, ahogy Péter említette, nagyon bizonytalan az idegenkedésünk, hisz már egy órája álltunk a Strádán a csúfoltságban, mikor mondtam a feleségemnek, hogy telefonálja hozzá Péternek, hogy készüljön az idegenkedéssel, mert nem szabadultunk ki estig. Aztán rendőrök visszafordítottak a Strádán, hogy még egy órás kacskaringózás volt a régi hármason, míg aztán ideértünk kapunk után valamennyire, úgyhogy egy 10 minőben. Tehát nem egyszerű dolog végigvinni azt, amit eltervez az ember. Sokszor kiszámíthatatlanak az úr útjai, meg sokszor az ördög tesz egy-két ráncsot az úr ügyének a végigmenetelében. Adámi László lelkész testvére mondta ezt egy ekke családos konferencián, az 1990-es évek elején valamikor, mikor az odaérkező atyafiak, családos emberek észrevették, hogy miről is van itt szó, hogy ezek komolyan veszik, hogy Bibliát tesznek elő, és itt elkezdenek állapotokat tartani, de még imádkoznak is. Többen úgy gondolták, hogy hát ők nem ide jöttek, ők nyaralni jöttek volna, és gyorsan meg is lógtak az első adandó alkalommal, már vasárnap este. És akkor Laci testvérem bejött a szobába, mondta, hogy Misi, az Isten nagyon nagy áldást készít. Az ördög már most elkezdte munkálkodni. Valóban nagy áldás volt azon a héten, és valóban azt tapasztaltuk meg, hogy az ördög, akiket csak tudott, próbált elhállítani Isten hétől. Hát most nem sikerült neki, itt vagyunk, bár egy hónappal ezelőtt még az sem volt biztos, hogy tudok jönni, ezért ő, hogy majd egy bőjt evangélizáció eljött Huszfalvára, mert hát többször is kórházba kellett mennem, meg a vérnyomásom számítani, vagy egy hónapra szoktad itt végénőbe. És az utolsó hetekben kezdett stabilizálódni az állapotot, hogy aztán elvállalkozott egy ilyen kiutalást is. Tehát hoztam magamon a feleségemet, mint édesnek, hogyha valami baj van, akkor segítsen a problémák megoldásában. No, tehát most már komolyra fordítva, az igére fordítva a szót. Máté evangéliumából áll előttünk Isten igéje, a sorozatnak az első felében. Máté evangéliumának 27. fejezetében olvasom a 27. verstől Isten igéjét. Így szól tehát hozzánk az Úr ma este, és az azután következő két estén keresztül, Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 27. verstől olvasom tehát. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, lábszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlék zsidó királya! Azután leköpték, elvették tőle a lábszálat, és a fejéhez verték. Ez az ige azért került elé, mert északi egyház kerületünk könyvet szándékozik ki a Máté evangéliumából. És minden lelkész kapott egy rövid ige szakaszt. A helyi lelkész is egy nagyon kedves ige szakaszt kapott, legelső verseket Máté evangéliumából. És amíg elolvastam, hogy melyik igét kaptam, elgondolkoztam rajta, hogy miért adta ezt nekem a püspök ezt a igét, hogy én erről írjak majd ebben a könyvben. Egy átmutatot. Aztán kiderült, hogy sorsolták, tehát nem valakinek szándéka volt ez, tehát ember szándéka volt, hanem egy-egy ige mellé oda tettek egy lelkész nevet. És ennek az ige hirdetésnek el kell hangzania valahol, és akkor gondoltam, hogy alkalmas ez az ige arra, hogy akár 3 estén keresztül is Isten üzenetét keressük benne. Tehát első 3 esténknek ez lesz az ige hirdetését halott igéje. Gúnyolódó Isten tiszteletre, gúnyolódó emberek állnak a Jézus Krisztus előtt, és mímelik, megjátszák azt, hogy Isten tiszteletet tartanak. Felháborító, megbotránkoztató. Még amikor Sámsonházban, hogy látszó testvére említette, és a testvérek nagy része is tudja, hogy Sámsonházban éltünk 16 évig, és amikor a vasárnap megtérésünk után már Bibliával, vagy énekeskönyvvel a hónunk alatt mentünk a templomba, föl a hegyre, akkor még a legelvadultabb alkoholista ember is, aki a kocsmába tartott, még az is azt mondta, hogy imádkozzatok helyetten, és egy tisztességes ábrázatot. Tehát aki ment az Isten tiszteletre, még annak a szívében is, aki egyébként fütyült arra az egész, ami ott történik föl, még annak a szívében is ott volt valami, hogy ezek valami olyan helyre mennek, ami valami magasztos, ami valami nagyon tisztességes, ami valami nagyon kívánatos. Én is jó lenne, hogy ott lennék, de nekem is menni kell még a kocsmába. Persze akkor mindig mondtam nekik, hogy helyettetek nem tudunk imádkozni, de értetek igen. És ez valóban úgy is volt, hogy amikor fölmentünk, akkor azok ott voltak a szívünkön, akik menet közben az utunkba kerültek, a kocsmába mentek. Azok az emberek is, akik nem jártak az Isten tiszteletre, az Isten tiszteletre járó emberek felé tisztelettel adóztak. Tisztelet volt a szívünkben. Nem lehet az Isten semmibe venni, nem lehet az Isten lekicsinyelni. Az Isten tiszteletet sem lehet semmibe venni és lekicsinyelni, akkor sem, hogyha valahogy nem oda húz a szíve az ember, akkor is ott van, hogy ráadás azért csak onnan jön. Mert az apám, az nagyapám, szomszédom, valamilyen emlék van arról, hogy ott az Isten tiszteletben valami olyasmi kap az ember, ami egyébként máshol nem kapható. Még a kocsmában sem. De hát a megkötözöttsége szenvedélyén oda. Sorozatunk alapigéje, tehát ez az igaz, amit az imént felolvastam, és itt valóban egy gúnyolódó Isten tiszteletet állít elénk ez az Isten, olyan rettenetes ez a szó összetétel, hogy egy gúnyolódó, és azoknak van egy Isten tisztelete. Hát ez hogy fér össze ez a kettő? Ez a kettő nem férhet össze, mert vagy gúnyolódáson, vagy Isten tisztelet. Helyi katonák, akik ezt csináltátok, beellátnánk a bajotokat, ha itt lennék ez a közelünkben. Tehát az Isten igéje nem ezeket a katonákat szeretné pellengére állítani, és nem azt szeretné az Isten igéje, hogy mi most azokat ócsároljuk, akik a 2000 évvel ezelőtt teszették Jézus Krisztussal. Mert az Isten igéje az mindig nekünk szól. Az Isten igéje mindig annak szól, aki azt olvassa, aki hallgatja, aki az üzenetét keresi, aki az üzenetét veszi. Róluk könnyű beszélni, azokról a katonákról könnyű beszélni, azokról könnyű megítélni. Azokról könnyű rájuk húzni a vizes lepedőt. Könnyű velük foglalkozni, de sokkal nehezebb magunkkal, sokkal nehezebb velük foglalkozni. Vajon itt a Lutfalvi gyülekezet? És a Lutfalvi gyülekezetben milyen Isten tiszteleteket szokták tartani? Gúnyolódó az Isten tisztelet, vagy sem? Vagy Isten elé tud szállni teljes szívedből is, az Isten hatását adhatja az életedre? Vagy benned is van gúnyolódás az Isten felé. Csak vizsgáljuk majd az igét, erőjönnek adunk, hogy hogyan tudunk mi gúnyolódni az Isten felé. Bizonyára ismerős az ige, amikor Nátán próféta Dávid király elé áll, és mond neki egy történetet. A király elviseli a prófétától, hogy elmondja neki a történetet, végighallgatja, hogy van egy gazdag ember, akinek sok juhal van, van egy szegény ember, akinek egy. Aztán az a sok juhos ember egy vendéget fogad, és levágja annak a szegény embernek az egyetlen bárányát, hogy megvendégelje a vendéget. Kérdezi egy Nátán próféta Dávidtól, hogy mit szólsz ehhez, király? Nem ezt mondta Dávid király, csak én kicsit még erősebben fogadni. Te kerném a nyakát? Hát hogy jön ahhoz ez a sok juhal rendelkező ember, hogy annak az egyetlenét elveszi? Halálra méltó. És azt mondja Nátán Dávidnak, hogy te vagy az. Nem idegenről szól ez a történet, hanem róla. Nem a szomszédról, nem a sógorról, a komáról, nem az ellenségről, az ellenféről szól, hanem ez te rólad szól. Mi szeretjük sokszor a szomszédnak hallgatni az Istenét. Amikor a lelkész prédikál, akkor azt mondja, hogy de ő megmondtam azt a szomszédnak. Figyelem is a szemem sarka részre vette, hogy neki szólt. Tehát hogy oda mondta most neki a lelkész? Bizonyára most majd helyre is tette ez az igen. Sokszor a feleségünknek hallgatjuk, hogy a férjünk. Vagy éppen az ellenségünknek hallgatjuk az Isten igényét, hogy jól megmondta az Isten most annak az embernek. Pedig az Isten neked akar-e célozni az üzenetet. Nátán próféta is úgy gondolta, hogy valami távoli emberről szól a történet, és úgy elmondhatja őszintén, hogy mi van a szívén, elmondhatja azt, hogy ő hogyan vélekedik egy ilyen esetről. És ezek kiderült, hogy az Isten őt akarta megtalálni. szépen ember, szeretné megszólni. És de nagy baj lett volna, ha akkor Dávid király nem érti meg, hogy neki szólt ez az üzenet. Ha nem érti meg azt, hogy amit ő Betsabéval tett, meg az ő férjével Uriással, hogy legyilkoltatta ott a mészárszékben, ott a frontonon. Ha nem értette volna meg azt, hogy mindaz, ami történt, az Isten és ember ellen való vétek volt, akkor Dávid király ment volna a bűn útján még tovább, és ment volna még nagyobb mélységbe, kiküldte, mi lett volna vége. De mert meghallotta az Istennek a szavát, ami egyébként nagyon kemény. Hát, mi szeretném azt, hogyha egy az egybe elbe vágja az Isten igényét. Mi szeretjük, hogyha az Isten igényét simogat el. Jól van, jó is jó szóltál. Kevésen mű voltál, majd akkor többet mű voltál. Jól van, te vagy az a kegyes ember, akire mindig számíthatod. Ezt szeretjük hallgatni. Így voltam ezzel megkérésem után hívő életem ellenére. Szerettem, hogy Isten megsimogatta le. Ő kis úszom magam. Hát igen. Isten is látja, hogy valamit hívottam nagy részt. És amikor kaptam egy nagyon komoly megítélő igét Isten felől, hogy fájta, rettenetesen. Ez lennék én? És hogyha én elmenekültem volna az elől, az ige elől, akkor még Dávid királyra is mondtam, hogy szaladtam volna lefele a nagy mélységbe. Így viszont, bár az nagyon fájt, mert megítélt az Isten igéje, de az Isten a gyógyírt is abban a pillanatban adja, mint ahogy adta Dávidnak is. Megszagadta a ruháját, hamucolt a fejére, bűnbánatot tartott, de utána azt mondta az Isten, hogy ez bűn szolgál, és nem látott benne bűn. Megbocsátotta neki minden bűn. Mi kellett hozzá? Azt, hogy az Isten Istennek tekintse. Azt kellett hozzá, hogy a bűn bűnnek lássa, és az ő kapcsolatát az Úrral világosan láthassa. És abban a pillanatban ott volt a megoldás számára. De ha ezt nem tette volna meg, hanem azt mondja, hogy ez a szomszédnak szól, vagy a haragosoknak szól, vagy a feleségemnek, vagy bárkinek, abban a pillanatban vége lett volna Dávid királynak. Szomorú volt hallani nemrégiben, a médiában jelentett, hogy a pápa 16. Benedek új könyvében azt mondta ki, hogy nem a zsidó nép öltenek Jézus Krisztus, hanem a zsidó arisztokrácia. Tehát a zsidó népnek a vezetősége öltenek. Tehát levette a zsidó népről úgymond a terhet, amit a római katolikus egyház áratott a zsidó nép vállára, és most azt levette ezt a terhet a zsidó népre, és csak az arisztokráciára, a zsidó nép vezetésére tette ezt a terhet. És akkor úgy mondtam magamból, hogy kedves Benedek, hát miért veted le a nyakadból ezt a terhet, hogy te ölted meg Jézust? Ő most lerögte a nyakából ezt a terhet, és rátette a zsidó arisztokrácia. Tehát Jézusok nem azért kellett meghalni, mert ott véletlen történt, vagy véletlen esemény történt, hogy most hirtelen úgy döntött egy felajzott nép, hogy akkor most ne Barabás, hanem Jézus öljék meg, és mert akkor éppen Herodes olyan állapotban volt, hogy csak nem hallott a feleségére, és akkor Jézus Krisztus küldte a keresztfára. De nem véletlen sorozat volt, ez nem olyan hajó volt, hanem hogy Jézus Krisztus eljött a bűntelen, a tiszta, a világba, a bűnbe, a bűnösök közé, és hogyha akkor nem ölik meg a római katonát, akkor én ölöm meg Jézus Krisztus a bűnömmel, mert a bűnt, a bűntelen nem tudja elviselni, nem tudja elküldni. Tehát Jézus nem a római katonák ölték meg, nem Herodes vagy Pilátus döntött ebben, hanem Isten elküldte az egyszülött fiát, hogy odaadja a világért, hogy aki hisz, hogy benne el ne veszel, hanem örök élete legyen annak. Ez a gúnyolódó Isten tisztelet, amikor nem vesszük az Isten üzenetét az életünkre, hanem lerökjük a magunkból. Áttesszük valaki mással. Amikor az Isten nekünk szegezi a kérdést, akkor el is másoljuk. Amikor az Isten bűnt akar ránk nehezíteni, akkor azt mondjuk, hogy a másiknak még nagyobb van. Vagy a másik ugyanolyan bűnös. És lelőtik a vállunkból azt a fejet, hogy az Isten ránk akar tenni azért, hogy meglássuk, hogy mit kell szipelnünk, és mihez tönk az életünket. Nem azért, hogy megsemmisítsen, hogy meggyötörjön, hanem azért, hogy a szabadítást adhassa. ez a csodálatosabb Isten kegyelmébe, ami megjelent Jézusban az ő fiában. Az a csodálatos, hogy nem eltiporni akar, nem megsemmisíteni akar, nem megalázni akar, hanem felemelni akar, szabadítani akar, teljesen akarja tenni az embernek az életét. És mégis az ember oda megy elé, és gúnyolódó Isten tiszteletet tart, mint ahogy ezek a katonák tették Jézusban. Hányszor mondta az Isten az Ószövetség népének is, Izrael népének, hogy utálom az ünnepeiteket. Azt mondta Isten az ő népének, aki egyébként a templomban ment, a szentek szentélye előtt volt, vitte az áldozati állatot, fizette a templom pénzt, és azt mondja, hogy utálom az ünnepeiteket. Mert nem azért jöttök ide, amiért ide kellene jönnök, mert nem azt teszitek, amit itt bennetek kellene, hanem mert a magatok módján gondolkoztok és formáljátok az Isten kézzel. Ne tapossátok az udvarainak. Maradjatok kívül. Valaki csak bezárná a templom. És nem engedne be senki. Hú, de kerül az. Az Isten kézzel szól. Nem a fogányoknak szól, az Isten kézzel, hanem azoknak, akik az Istent egyébként szeretnék, vagy keresik az akaratát, vagy szeretnék cselekedni a törvényt. Csak valami eltérítette az életüket, valami homály húzódott a szemükre, valami hőborítás került a szívükre. Lehetne képeket keresni és találni még, hogy mi történik az emberre. De sok keresztény ember került homályba. Azért, mert valamiben engedetlen volt, azért, mert valamit nem engedett fel az Istentől, valamit nem engedett az élethez közel, és homály jött a szemére. Az a tisztánlátás, ami jellemezte azt megelőzően, az az ellenség, az az élet, ami jellemezte az életét, egyszer csak meghomályosan. Egyszer csak elkezd haldokolni. És ami addig kívánatos volt, egyszer csak utálatos lesz a világ szemében. És olyan jó látni azt, hogy valaki megtér, az üdesség, ami jellemzi a véletét, hogy ott a Krisztus mi történt a szívében, és bizonyságot tesz arra, hogy mi történt a szívében, mi történt az életében. Olyan jó hallgatni, olyan jó közelében lenni az ilyen embernek. És de rossz azt látni, hogy ez az üdesség folyamatosan elvész, ezt az üdességet fölváltja valami modorosság, valami megszokás, és ezzel együtt majd jön egy magabiztosság. Ez aztán senki nem tudja. Ehhez már nem mennek oda az emberek, hogy mesélj, mi történt vele. Hát azt látom rajta, hogy miközben anyagilag úgy látszik, hogy gyengében állsz, mégis békesség van a szívedben, mégis öröm van a szívedben. Miközben haláleset meg nem tudom milyen tragédiák vannak az életedben, aközben azt látom, hogy kiegyensúlyozott vagy, és másokat tudsz segíteni, és nem másokra terheled rá a saját életedet. De jó olyan embereket látni, és de rossz azokat látni, akik ebből visszacsúsznak, lecsúsznak, és keserűség, békétlenség, és lehetne sorolni, hogy minden jön még az életükre a szívükbe. Isten azt mondja, hogy bárcsak valaki bezárná a templomot, bárcsak valaki kizárja titeket az udvaronról, ne taposnátok az udvaron. Hát hogy jutott el ide Isten népe? Hogy juthatott el ide Isten népe? Azok, akik egyébként szeretik az urat, akik áldozatot visznek, akik templomként szeretik, akik ismerik a kapokat, akik ismerik az áldozás rendjét, viszik is egyébként rendesen, mindent megtesznek, ami elő van írva, és az Isten mégis azt mondja nekik, hogy nem tetszik, amit csinálnak. És megint nem arról van szó, hogy Isten magáért mondja ezt, hanem a népért teszi. Isten népért teszi. Most azért áll előttünk ez az ige, hogy ne legyen nekünk, ne legyen nektek gúnyolódó Isten tiszteletet, hanem az Úr láthassa a szívetekben azt az üdességet, amiről én beszéltem. Azt a frissességet, azt a kívánatos dolgot, amikor Isten benne van az ember életében, szívében, és tapasztalja azt, hogy mit jelent az Úrral együtt benni élni. Jézus Krisztus először, hogy látjuk ebben az igében, a katonák leterítik egy palással. Hát nyilván egy katonai palásot vettek, és vetették Jézus, hogy mindaz, ami egyébként Jézus küldetése, a szimbolikusan megjelenje ebben a gúnyolódó Isten tiszteletben. Először palásot tettek rá, aztán koronát a fejére, utána pedig nátszálat adott a kezébe. Így aztán megadták Jézus Krisztusnak az, ami a főpapságát, a királyságát, és a bíró voltát, az igaz voltát. Megmutatták Jézusnak, hogy te vagy a főpap, a király és az igaz bíró, és múlva térdet hagynak a gyerekre. Mondhatnánk azt, hogy csodálatos bizonság. Mindent elmondta Jézus Krisztusról, ami és aki. Csak valami tették. Az a tették. Hogy gúnyolódva tették Jézus. A palás, az első a mai estének a témája, a palás, ami a Krisztus Urunknak a főpapságát jelzi, az Isten által befedezett, letévedett, lefedett, az Isten akaratában, szolgálatában járók jelzi. Mint olyan felszenteléssel a lelkészről is Luther kamátot föladják, hogy fölveszi, hogy elkülönített az Isten szolgálatába indított és állított. És Jézus, mint a főpap jelenik meg itt ebben a gúnyolódó Isten tiszteletben. Olyan főpap, aki hozzánk jön. Jézus olyan főpap, aki egyszer és tökéletes áldozatot mutatott be, nem csak Izrael népéért, nem csak egy emberért, hanem az egész világért, értem is. Egyszerű, tökéletes áldozatot mutatott be, ilyen főpapot mutatott meg. Hozzánk ilyen főpap érik. Persze a katonák nem tudták, hogy akaratunk kívül profétának, hogy egy Jézus Krisztus főpapságát mutatják itt be a világnak, akár a végén keresztül is. Ők csak gúnyolódtak, hogy Jézus átadhatják. Persze jó azt látni, hogy Jézus sohasem különült el, legalábbis a Szentírás szerint nem különült el öltözékében a többiek. Úgy olvasom, hogy egyre szabad, vagy egyre szőtt felső ruházata volt, amit aztán nem is láttam szép ott a keresztel, hanem forcot betettek rá, hogy ismerjük a Szentírásból. Tehát nem lógott ki a sorból, úgymond az öltözetével. És akkor fölmerült benne, hogy nem kigúnyoljuk mi az Isten tiszteletünket, hogyha cirádákat rakottunk. Ha fölveszünk még ilyen szöveget, meg olyan smollát, hogy milyen tégis. Nem kigúnyoljuk, aki olyan egyszerűen és olyan közvetlenül tudott megjelenni az emberek között, és tudott szolgálni a legelveszettebb, a legkirekesztettebb és a leghatalmasabb emberek között is. Nem gúnyolódásával tanítványai cipta palástot öltöttek, és kiegészítőt hordanak. Olyan pompával és elkülönés, amit Jézus Krisztus sohasem látott. Sohasem hallottunk róla. Ő nem különült, de oda jött meg. Oda ment a lepráshoz, oda ment a mindenki által kirekesztett zárkáshoz, oda ment a vérfolyásos asszonyhoz, hogy engedte, hogy a vérfolyásos asszony megítse. Oda ment a farizeus házába. Bárki, aki a világ, vagy az egyház által lenézett volt, nem törődve, oda ment mellé és segített. Nem különült el. Része volt az emberek életének. Mint ahogy most is része az életünknek. Ilyen főpap illik hozzá, ilyen főpapunk van nekünk. Hát nem gondoljuk már ki, hogy elkülönjük. Hogy különnek tartjuk magunkat akárki. És ez lehet lelkész és nem lelkész hívő ember, gyülekezetben. Bármilyen hűsége vagy hűség nélküli a gyülekezeti szervezetben. Jézus Krisztus egyszerűen emberekhez teljes nyitottságból válunk neki az életéről. És az Isten valóban befedezte oltalmával, hatalmával az ő küldetésében. Tehát mi az ő küldetése? Mi volt Jézus Krisztus küldetése? Mire hatalmaztak fölünk az Úr? Mivel fedezte ő ezt? Mit kellett tenni Jézus Krisztusnak ebben a világban? Sokan úgy gondolják, hogy egészség meg gazdagság. Ha megvan az egészségünk, meg van még egy pénzünk is, akkor elmondottuk ebben a világban. Nem tudom, erre felé ismerős ez a mondás, hogy Szabó ismerében hallottam, testvérek lehet, hogy hallották más verzióban. Az egyik apa így tanította a fiát. Fiam, egészség legyen, többet majd megveszünk. A világ nagy része így akkor majd a többit megveszünk. Sokan persze úgy gondolkodnak, hogy az egészséget is meg lehet venni, hogy lehet fizetni érte, meg jobb ellátást vásárolni, de én most hadd jelentsem a kórház közvetlen közelében, hogy nem lehet megvenni az egészséget. Persze lehet fizetni sokat az orvosoknak, de azt láttam, hogy az orvosok nem tudok kifizetni, amikor ott voltam a kórháznál. Nem tudnak mit kezdeni a betegséggel. Az Isten adja a megoldást, itt meg azt számnak ott a maguk módszerekben, nem akkor a betegségben az orvostudományt. De amikor ott álltam, vagy ott feküdtem, akkor azt láttam, hogy nem tudják, hogy mit kéne tenni. És nem ők irányították a folyamatot, hogy most még itt van, nem tudok, hogy lesz. Nem tudjuk megvásárolni. És nem is jó, hogy meg akarnánk azt vásárolni. Mert azt a kultúrt kapunk ajándékba, mert életünk idejét mutatunk. És nagyon jó emlékezni olyan emberekre, akik az életük végén nem azon rimánkodtak, hogy na még egy kis időt hadni erjék, és akkor esetleg fizetek érte valamennyit, hanem képességgel elmondták fegyelmet a világ, mikor lejárt az idejét. Koma asszonyomat látom, itt van János emlékezve is. Nagyon jó volt látni, hogy az Úr adott még egy 2-3 hónap volt az, amikor fölépült, és amikor sikerült még a találkozunk, akkor mondták, hogy az életetek legcsodálatosabb 3 hónapot kapták. És nem azért, mert az orvosoknak fizettek, hanem azért, mert az Isten adott egy olyan lehetőséget, amelyet jó életet használni. Olyan jó tudni azt, hogy az Isten nem egészséget és gazdagságot akar nekünk adni, hanem életet, és így mondja az ige, hogy azt legyen, hogy életük legyen és bővöt legyen. Az élet az nem azt jelenti, hogy valaki egészséges, hanem azt jelenti, hogy ezt a teljes életet meg tudja élni. És az sokkal több, mint az egészséges. Mert én sok olyan betegember láttam, beszéltem velük, akik ha ránézik, azt mondják, hogy úgy szerencsétlen ember, hamarébb beteg, és mégis teljes életet, mégis teljes képességét, boldogsága van. Tehát nem igaz, hogy az egészség és a gazdagság az, ami a mi életünk kell, hanem az kell a mi életünkhöz, hogy az Istennel való kapcsolatunk rendezett legyen, amire teremtett bennünket az Isten, azt meg tudjuk élni itt a földi életünkben. Az Isten tehát azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, és élete legyen, és ebben az életben bővölködjön. És ehhez az Isten mindent megadott, az ő fiában az Úr Jézus Krisztus. Nagyon jó olvasni ezt Péter levelében, hogy minden, ami nekünk szükséges a kegyességünkhöz és az életünkhöz, azt az Úr, aki ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megadta nekünk. És nagyon jó látni szegény embert, bővölködni, és olyan megdöbbentő látni gazdag embert sírálkozni. Mind a kettőben volt részem. Az egyik, egy asszonyát jót fél nyírtelek határában, egy tanyabokorban. Most már nem él a férje, de egy nagyon súlyos alkoholizmusban szenvedő férfi volt, aki a családnak az összes pénzét, gyereket nevelt, 3 gyereket neveltek. Az asszony rengeteget dolgozott meg rendezte a férje után a sok minden rosszat, amit ő elkövetett, kölcsönkérések, meg tönkretett embereknek, vagyontárgyakat, és az asszony minden szerintem a rendben. És amikor meglátogattam őket a kis házukban, nagyon pici kis házban laktak, a gáz nem volt megkötve a házon, mert nem tudták volna fizetni a gáz számlát. És amikor jöttem el tőlük, akkor gyorsan összeszedett a kertből patiszon, tökölt sárgalépát, hogy ezt a kicsit szatyorba gyújtottak el nekem, hogy tisztelődik, vigyel a családnak. Mondta, kell ez maguknak, hát nekünk tegye már ezt, hát gyerekektől veszi el. És akkor nézett rám, megdöbbenve, hogy miért nem fogadom én el tőle, mikor ezt szívesen adta. Amikor ezt nekem készítette. És tényleg el kellett fogadnom azt a szatyort. És ott volt bennem, hogy ez az asszony egy gazdag. A másik, amikor a barátomnál, évfolyamtársamnál, osztálytársamnál jártam, középiskolai osztálytársamnál jártam, egy hatalmas nagy épület, és ott panaszkodott el, hogy ó, és a római, egyik egy kevés anyagi eszközzel rendelkező, mégis bővölköd ember, a másik pedig egy sok anyagi eszközzel rendelkező, és mégis síránkozó. Hát ki ér meg a teljességet? Ő pedig az a szegény gazdag, aki elsíránkozó. Az Isten tehát azt szeretné, hogy teljes életünk legyen, bővölködjünk, miénk legyen mindaz, amit az Isten nekünk szeretne adni. És ahhoz, hogy mi üdvözöljünk és az igazság megismerésére eljussunk, tehát az egész, a teljes életet meg tudjuk élni, az első lépés az, amit Péter vallástételénél mond az Úr Jézus Krisztus, hogy nem test és vér jelentette ki neked, hanem a mennyei atyám jelentette ki azt neked. Ő még azt mondta Péter, hogy te vagy az élő Isten fia. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy ez az nem test és vér jelentette ki neked. Nem a hittan tanította meg neked. Nem a papvertre a fejedbe. Nem az anyád és a papád intése nyomán jutottál erre a meggyőződésre, hanem az ő mennyei atyám jelentette ki a szívedben. Tehát az a kijelentés, ami alapvetően fontos ahhoz, hogy az ember megtalálja az igazságot, üdvözüljön és aztán teljes életet éljen. Nagyon jó lenne, hogyha mindannyiunk szívében világos lenne, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus megtanít, mennyi atyám kijelentette. És nem azért, mert megtanították nekem. Nem azért tudom, hogy Jézus az élő Isten fia. Nem valamiféle hagyományba álltam be, hanem az Istennel való eleven kapcsolat jelentette azt ki az én szívemben, ami nem az agyamban van, hanem 40 cm-rel lejjebb a szívemben. Persze nem ebben a botorban, ami nekem rendetlen keretésre egy másfél hónappal ezelőtt, hanem az értelmem, érzelmem és az akaratom központjában. Az én személyiségemben, az én lényemben. Az Isten kijelenti, tudat, ismeret, a lélek, érzelme és a akarat világában. Megismerve azt, hogy Jézus Krisztus az ő Isten fia. Jézus Krisztus azért jött, hogy üdvösségünk legyen, az odavezetőnk az Istennel való kapcsolatban. Ki vagyok én, kicsoda az én Uram, és hogyan állunk mi egymással. Rendeztük-e a dolgot? Koffer vizitnek neveztük el magunk között, amikor az Isten megvizsgálja az ember életét, hogy kinyitja a életét, kofferét, és akkor elkezd megvizsgálni. És kiemel belőle dolgokat, azt mondja, hogy mit keresedik a te életedben. Ez nem mindig. Ezt ki kell dobni. De persze sokszor rákap, és azt mondja, nem, ezt nem, mert ez nekem kedves, ezt nem akarom. És akkor Isten azt mondja, vagy ez, vagy én. És akkor belekotol még mélyebben az Isten a mi kofferünkbe, életünk kofferjába, és ott a rejtett sorokban még valami ott megbújik. Persze húznánk rá valamit, hogy nehogy észre legyen, meg nehogy napvilágra kerüljön. Ez a disznóság, ami ott van elrejtve, az, hogy nehogy az Isten elékkel ott van. De az Úr pedig azt mondja, de nekem pontosan az a sötétben lévő dolog kell. Mert az segít rajta, az a sötétben lévő napvilágra hozzá. Mert az a sötétben lévő ott marad, mert ha ez a számodra kedves benne marad az életedben, akkor semmi közöm nem lesz hozzá. Akkor én hiába szólok neked, te nem tudsz engedni. Én hiába akarok neked világosságot adni, homály lesz a szemed. Az Isten szeretné megvizsgálni azt, hogy mi van a te életedben, szeretné a hozzávaló viszonyát, kapcsolatát, hozzávaló kapcsolatban tisztázni. Olyan megdöbbentő a János evangéliumából olvasni, hogy Nikodémus az Izrael tanítója, aki tényleg Isten akaratát kereső, Isten dolgaiból tanító ember, a nép által tiszteletben álló, nép erő tiszteletben álló személyiség volt, és amikor Jézussal találkozik, akkor azt mondja, hogy szükséges neked újonnan születni. Hát neked, aki tanítom a népet, nekem, akihez jönnek emberek, hogy hogyan igazodjanak el az Isten dolgaival, nekem kell újonnan születne, hát micsoda valóban. És azt mondja neki, Jézus, ha nem született újjá, akkor Isten országát nem fogod nem ismerni. Szükséges neked újonnan születni. Mindegyikünknek szüksége van újonnan születése, mert anélkül az Isten országát nem láthatja meg. Lehet lelkész családgyereke, lehet hívő családgyermeke, lehet bármilyen hűsége, lelkész, presbiter, esperes vagy püspök, ha nem született újjá, akkor Isten országával nem lesz köze, mint hogy Nikodémusnak sem lett volna köze, hogyha nem született volna újonnan. Szüles újjá. Tehát hogyan? Ez a kérdés. Mikor én most rögtön megkérdeztem. Tehát hogyan született én újra? Hogyan mehetnék én vissza anyám névében? És akkor mondja, hogy víztől és lélektől szükséges neked újonnan születni. Bizony sokan elérhegyenek Jézus mellett annyira kül, hogy ezen átesik. Nem mindegy, hogy Jézus Krisztus él az ember, vagy Jézus Krisztus mellett él az ember. Jézus Krisztus mellett, rá mutogatva, rá hivatkozva, nagyon hosszú ideig elérhet az ember, elég nagy szenvedések közepette, mondom én, mert is saját erőből kell kitermelni mindazt, amit tesz. De Jézus mellett élni, vagy Jézusban élni, óriási differenció. Az, hogy ismerem Isten akaratát, ismerem Jézus Krisztus, ismerem a keresztény ember viselkedési normáit, beidomítom magamat, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell az evangélius keresztény viselkedni. Óriási tehetnével, rettentő fárasztó. Még ha benne élek Krisztusban, akkor nem kell magamat megerőszakolnom, hanem belőle kibudja Jézus Krisztusát. Ő a hozzájára. És akkor meg tudod élni azt, amit ő ott a hegyi beszédben kell. Hogy kik a bolti, és hogyan vél az Isten szerető ember. Hát sokan érdekelnek Jézus Krisztus mellett, de benne, belőle kell megélni a keresztény embernek az életet ahhoz, hogy legyen újra, amit Isten áldásként odaadja az övének. És mindez, amit itt elmondtam, figurázták ki a katonák. Azok a katonák ezt figurázták ki, hogy Jézus eljött a világba, hogy a világbűnét magára vegye, egyszerű és tökéletes áldozatként felmenjen a Golgotára. Úgy gondolom, hogy ha fölmenjen a Golgotára, és ott magára vegye az egész világnak a bűnét, a bűntelen, magára vegye a világbűnét. Vajon te mennyire gúnyolod ki Isten megtérésre hívó szavát? Vajon te mennyire gúnyolod ki az Isten vezetését, hogy hallod a szavát, de másfelé? Mennyire gúnyolod ki az Isten tiszteletedet, amikor vasárnap ott vagy, hallgatod a lelkét, az igényvezetését, tenned enged az éneket, de hétfőn a természetgyógyásznál keresed az egészséget, ez vezető utat, horoszkópból tanulmányozott, hogy mit csináljál, és mindenféle bombás talás hazugság jelent az életedetnek valahogy boldogulni kell a gazdaságban. Ha ez így van, akkor kigúnyolod az Isten tiszteletet. Kigúnyolod az Isten elvonó kapcsolatot. Nem folyhat ugyanabból a forrásból. Két évvel. Nagyon komolyan szeretne bennünket elgondolkoztatni bőjt idején. A bőjt az nem másról szól egyébként, hogy minden, ami elválaszt Istentől, az kikerül az életünkben, és oda kerülünk Istennek egyre közelebb. Hogy föl tudjuk fogni ezt a mérhetetlenül felfoghatatlan és érthetetlen üzenetet, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszerűen fiát odaadta érte. Érted te azt, hogy mit jelent ez? Öreg lelkész barátaim, akik 80-90 évekkel beszélgettünk, ezek a kérdésekről, hogy hogyan tisztítja az Isten az ember gondolatát, értelmét, és hogyan értesi meg a dolgokat. Öreg lelkész barátom mondta azt 80 éves korában, sőt több volt, mint 80 éves. Misikén most kellene a teológiára lenne, mert az Isten tudna velem valamit kezdeni. Én akkor a 30-as éveim elején jártam. fiatal emberként, mert ma kezdtem kapizsgálni az Isten dolgait, és már majdnem ott jártam, hogy azért már sok mindent tudok. És az öreg barátom azt mondta, most lehet elmenni a teológiára, most tudna az Isten kezdeni velem valamit. És na, hol vagyok én? Hol vagyok én? Az Isten szeretne elmondani ezen dolgokat, de képtelen vagyok megérteni. Ezért vannak a bőrtök. Hogy mindent kirakunk az életünkből, amely zavarja Isten akaratának igének megértését. Olyan jó lenne, hogy megértettem, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszerűen tudjátok a Isten. Öreg cigány testvér egyik videón mondja ezt, amikor hajtja a lovát a felkelő nap, vagy a lemenő nap tényében, és a kamerás így lesz, hogy a napot van a háttérben, a kucsmás alakban, a kezében, az ostorral hajtja a lovát, és akkor mesél róla, hogy hát mióta megtért, azóta teljesen más az élet, reggel fölkel, kimegy az istállóból, csendben imádkozik, befogja a lovat és elindul. Múltkor mondja, hogy nem volt Isten tiszteletük, mert konferencián jöttek a gyületek, és hiányzott neki az Isten. De hát az Isten fontos az ember számára, mert hát úgy szerette ezt a világot, mondja ez a cigány ember, kezében az ostorral, és így mondta, hogy az egy szem szülött fiát adta érte. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egy szem szülött fiát adta érte. És akkor megkérdezi ez a cigány ember a kamerás, hát ki adná az egy szülött fiát a világot? Akkor meg is válaszol, és azt mondja, én nem. Ez úgy belé hasított ez a mondat, amikor mondta ez az ember. Hogy Isten úgy szeretett engem, hogy a hegyszülött fiát nem általott fölküldeni a Via Dolorosán egészen a Golgotáig, úgy szeretett engem, és ide fért a fiát. Én odaadnám-e az én fiam? Hogy bajtot odaadnám-e a világnak? És akkor a cigány ember elég is mondom, bár nincs kezemben óhajtos, hogy nem. Értjük ezt, hogy az Isten mennyire szerette ezt a világot? Hogy mi nem adnánk oda a fiúk. Ő meg az egész világért, aki vele szemben halott. Aki az akaratát semmire vette, és járta maga útját, és ezt kellett menni az Isten utána, hogy ezért a világért odaadta ezt a fiúk. Úgy szerette ezt a világot. Jézus a bűntelen magára vette a bűnös világ szerkét, hogy a bűnös világnak szabadulás. És mérhetetlen nagy mélységekből szabadulnak ember. Ha szétnézünk magunk körül, olyan jó látni az. Eszembe jut egy család a gyülekezetünkben, akik olyan mélyen voltak az alkoholizmusban, hogy ezt mondtam az Úrnak, amikor találkoztam, azt mondja, Uram, nem tudom, hogy mit csinálni. Olyan nagy mélység, hogy én nem látom a megoldást. Hogyan lehetne velük kapcsolatot létesíteni? Hogyan lehetne nekik segíteni? Nagy két monoklia az asszony szem alatt, csapdott, össze-vissza nyílt haj, ilyen vékony, de törtük a talpszal, mint ami az alkoholistákat jelenti. Nyilván a monokliból látszott, hogy a férjével kinyúznak át, tehát az alkohol az életükben, nem lehet nézni. Hogyan teszik? Képzeljük a testvérek, hogy most már nagyon lassan ott dolgozik a gyülekezetben, férjed hozza egy autóval, és megtisztelek a fiával együtt. Megkérdezünk a ketten meg az egész család életrendezőt. Hogyan? Hát mert úgy szerette Istenünk. Mert egy szülött fiát értük adta, és kihozta őket abból a rettenetes mélységből. Ehhez persze kellett egy ember, a gyülekezetünk egyik tagja, aki hajlandó volt leállni vele beszélgetni, és mindazt, amit ő kapott az Úrtól, továbbadni. De természetesen nem csak a nagy mélységben lévők, mert most felszűzhanhattak azok, akik rendesen élik az életüket, rendesen élő emberek közül is, akik emberileg normálisan élik az életüket, nagyon sokat megszólított az Úr, egy fiatalasszonyban előttem, aki aki egyébként rendezetten, világos rendezetten élt az életét, persze házassági konfliktus és gyereknevelési problémák ott voltak az életében, és az Isten megfordította a gondolkodását, helyre állította a gondolkodását. És most már tudja, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Neki is ugyanarról volt szüksége, mint annak a nagyon súlyos alkoholizmusban Jézusnak. Hogy megületse, kicsoda Jézus Krisztus. És bennünket is most az Isten azért hívott ide ebbe a gyülekezeti terembe, hogy itt bőjt ideig megértsük, hogy Isten hogyan tudott ennyire szeretni bennünket, hogy az egyszülött fiát értünk adta. Nehogy azt gondolod, hogy érted, hogy megérted. Ennek a mélységét megérteni egy életnek kevés hozzá. Majd ott a másik oldalon, az Isten országában érthetjük ezt meg igazán. De addig az Isten szeretne bennünket itt való gyerekezetben. És azt mondja, hogy valahogy értsétek meg, és értsétek, hogy minél jobban, hogy az életeteket ahhoz igazítsátok, és a világ számára ilyen üzenetet tudjatok találni. Ebben szeretne bennünket az Úr megáldani, ebben a mai estében is, meg aztán, ami még elértünk áll, mint a hátralévő négy estében. Csendesedjünk el. Mennyi Atyánk, olyan csodálatos látni mindazt, amit ebben a világban műveltél. Hálás a szívem, Uram, a teremtésedért. Hálás a szívem azért, hogy bennünket, embereket nem hagytál magunkra saját gondolkodásunkban, akaratunkban, fejünk szerint való gondolkodásban, hanem elküldted fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Bocsáss meg, Uram, hogy annyi mindent kellett szenvednie, azért, mert mi akaratodat nem kereső, nem ismerő, megcselekedő, nem akaró emberek vagyunk. Bocsáss meg, Uram, hogy miattunk kellett meghalnia. Az a mérhetetlen szeretet, amit tőled indulunk, fölfoghatatlan számunkra. Hogy ennek ellenére elküldted fiadat, értünk adtad, és benne megoldást adtál az életünkre. Add meg, hogy így legyen ez mindenki számára. Te tudod, Urunk, hogy milyen szívvel jöttünk ide. Te tudod, kinek milyen gondolkodása van felőled. Ne hagyd egyikünket sem ugyanabban maradni, Urunk, amiben voltunk. Hanem vigy előre a megismerésedben. Hadd lehessünk a te közeledben. Hadd lehessünk te benned. És hadd lehessen a mi gondolkodásunk a fiaddal azon. Áld meg így bennünket, Urunk, akik itt vagyunk, és kérlek azokért is, akik nincsenek itt. Tégy azokkal, akik indultak volna, csak valami közbe jött. Teleplezd le az ördögnek minden munkálkodását. Ne engedd, hogy a sátán bárkit is eltéríthessen a hozzád való közeledésében. Tégy azokkal, akik el sem akartak indulni, akik nagyon komolyan gondolják, hogy nem nekik szól, és nem értük van ez az összejövetel. Teljesen velük, Urunk, hogy Szent Lelked által elérhetsz minden emberhez. Nyitogasd a szívüket, és add meg, hogy az akarás is működhessen bennünk. Tudjuk, Urunk, hogy nem megrendelésre megy a megtérés, újjászületés, a hozzád való közeledés, de az a szívünk vágya, hogy itt tudsz hallgálni, és minél többen dicsőítsék, magasztalják a te nevedet. Minél többen keressék a te akaratodat, és növekedhessék a te országodat. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk és ne vigy minket a kísérletésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Annyit szeretnék hirdetni, hogy holnap előre várunk a sorozat folytatók a következő alkalmára. És hát interneten is elérhető a sorozat, hiszen a Luszfalvakon tudatnál vagyunk, akkor élő közvetítés működik előleg. Tehát most is nézte, hallgatta valaki ezt az alkalmat interneten keresztül is. De ezt nem azért mondom, hogy aki most eljött, akkor legközelebb a gép előtt üljön és úgy hallgassa meg. Nem érvényes, aki eljött, az jöjjön legközelebb is. De azoknak mondom, akik esetleg most is még hallgatják és nem mentek odébb a szobába, hogy jöjjenek, ha tehetik, és hívogassunk másokat is erre az alkalomra, hogy minél többen lehessünk itt az Isten igének hallgatásában. És még egy dolgot, még el nem felejtem, itt van a kezemben néhány CD. Ez Nyíregyházában kezdett ez a néhány CD. Zsarnai Krisztián is, hogy feleségem, ott elkész Nyíregyházán, és készítettük egy ilyen énekes CD-t, amit azért árusítanak, azért fogadnak el érte adományt, hogy a templomot építhessenek ott.
Mandabokorban,
Nyíregyházánál. 2500 forint ugye egy CD-nek az ára, hogyha a testvérek ehhez hozzá tudnak járulni, akkor itt van ez a 4 CD, és vásárolják meg ezeket. Köszönöm, hogy eljöttek erre az alkalomra, és várunk akkor szeretettel mindenkit a sorozat folytatásával. Erős várom Istenet!